A túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki. Hatékonyabb, mint a mások által kizsákmányolás, hisz párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyben maga kizsákmányolt is. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön. Byung-Chul Han dél-koreai születésű német filozófus könyve, a Kiégés társadalma című kötet olyan témával foglalkozik és olyan módon, hogy ez ma megkerülhetetlen. Déri Ákost, a Tipotex kiadó filozófia sorozatának szerkesztőjét kérdezem a könyv jelentőségéről.
Ő ugye még Heidegger kutatóként kezdte, aztán megtalálta a saját hangját, meg mondani valóját, ami mondjuk nagyjából a Kiégés társadalma esetében annyiban foglalható össze, hogy mi van akkor, amikor az úr és a szolga funkciója egyetlen személyben, azaz bennünk egyesül, és mi van akkor, hogyha a hatalom és az elnyomás az már nem egy külső tényező, amely ellen esetleg fel lehetne lázadni, hanem egy belső, interiorizált, önmagunkban duruzsoló hatalom, ami ellen nem tudunk mit tenni, hiszen egy személytelen úr, aki bennünk ül, és folyamatosan a különböző követeléseit fogalmazza meg.
És hajt minket.
És hajt, igen.
Egyébként arról érdemes lenne beszélni, hogy mit mond ő, hogy miért veszélyesebb az, hogyha nem félelemből, vagy törvénytiszteletből, vagy engedelmességből teszünk meg valamit, hanem azért, mert mi magunk tartjuk ezt elkerülhetetlennek.
Részben azért, mert nincsen vége a dolgoknak, tehát hogy ennek az ördögi körnek a felismerése akkor történik meg, amikor felismerjük azt, hogy a kell, az innentől kezdve a lehet szóval válik ekvivalensé. Tehát, hogy nem egy olyan versenyben, vagy nem egy olyan játszmában veszünk részt, amelynek konkrét határai vannak, mint amilyen a gyári műszak és az ilyenfajta jobban lehatárolható munka, hanem az a fajta élet, ahol teljesen elmosódnak a határok. És hát ugye ez a ilyen belső vétett szimbolika, ez azért ugye a Han későbbi műveiben jól kirajzolódik, és hát explicit a neoliberális kapitalizmusról van szó. Tehát, hogy ez az, ami a testünket és a szellemünket áruba bocsátja, úgy, hogy igazából önként és dalolva tesszük mindezt.
Azt mondja, tulajdonképpen egy blokkoló óra sokkal nagyobb szabadságot ad nekünk, mint az a helyzet,
van,
amit magunk teremtünk
van.
Meg. Olyan érdekes, hogy bizonyos dolgokkal, jelenségekkel abszolút szembe megy. Tehát van a fejünkben néhány dolog, hogy például unatkozni nem jó,
igen,
hogy halogatni nem jó, hogy dühösnek lenni, konfliktusba belemenni nem jó. És akkor ezeket hozza föl, hogy pont az ellenkezőjét kellene mindenről gondolnunk.
Én ezeket örömmel olvastam egyébként, amikor ezt még kiadás előtt olvastam, tehát együtt tudok rezonálni ezekkel a kijelentésekkel, tehát szerintem abszolút egy nagyon inspiráló időtöltés az, amikor az ember unatkozik. Amikor, hogyha kicsit jobban belegondolunk, akkor azért tényleg ez a fajta szemlélődő, rácsodálkozó figyelem, amit adott esetben lehet, hogy van, aki már unalomként definiálna, de azért ezek ugye nem azonos fogalmak, de ez a dolgok ilyetén létére való rácsodálkozás. Hát ennél kevés dolog tesz minket emberibbé.
És ezzel szemben hozza föl a multitaskingot. Azt mondja, hogy ez az a korszak, amikor semmiben sem tudunk igazán elmélyülni.
Hát ez a lapos figyelem, ez amit ugye hoz magával a kapitalista munkamorál és a tőke termelése a saját testünk árulbocsátásával. Hát ez a home office meg karanténhelyzet azért másokban is rávilágíthat erre a furcsaságra, hogy ugye megszűntek a munkaterei is olyan formában, hogy egyé nőtt az otthonunkkal, és gyakran vettem én is magamon észre azt, hogy egyszerűen nincsenek már meg azok a határok, amiket mondjuk a normál kerékvágásban sokkal könnyebben megszab magának az ember, és ezáltal egy olyan lapos figyelem, meg egy olyan teljesen kontraproduktív élethelyzet alakul ki, amivel nem tudunk mit kezdeni. És hát ugye alapból ez a multitasking, meg proaktivitás, meg folyamatos fejlődés, az egy folyamatos rezignációt is magában hordoz.
Ez a kiégés, ez mit jelent? Tehát, hogy milyen az az ember, és hogyan él, akit ő modellez?
Igen, hát ez a teljesítő alany kifejezés az, ami talán ugye jól összefoglalhatja ezt a fajta embert. Hát ugye ennek egy jelentős része azért Foucault-ból jön, meg a biopolitikából, tehát hogy az az ember, aki már nem csak a fizikai termelő erejét bocsátja áruba, hanem az érzelmeit, a kognitív képességeit, a kreativitását, tehát a személyiségünket bocsátjuk áruba folyamatosan. Mivel hogy egy ilyen kvázi szabad helyzetben, vagy szabadabb helyzetben vagyunk a felügyelő társadalommal szemben, tehát hogy ez a kapitalizmus által kínált végtelen határtalan szabadság és határtalan kommunikáció, ahogy ugye belsővé teszi ezt az úrszolga viszonyt, úgy sokkal engedelmesebbé válik ez a teljesítő alany, hiszen saját magunknak kell folyamatosan megfelelnünk, és ez a fajta engedelmesség egy gyorsabb és produktívabb engedelmes teljesítő alanyt állít elő, aki már csak azt veszi észre, hogy egyszer csak elfogytak a tartalékai, mármint ami az energiatartalékokat illeti, és nincsenek konkrét olyan célok, amelyek tényleg valaminek a lezártát jeleznék, hanem egy folyamatos proaktivitás és folyamatos fejlődési kényszer az, ami a végtelenségbe hajszolja a teljesítő alanyt.
Milyen a kiégett ember? Nagyon sok szó esik például a depresszióról, vagy a depresszív hangulatról.
Igen, tehát ez a depresszió valószínűleg onnan fakad, illetve hát a könyvben ezt is olvashatjuk, hogy látszólag megkaptuk az engedélyt a teljes szabadságra, de ezzel képtelenek vagyunk élni, képtelenek vagyunk ehhez felnőni. Tehát ez a teljesítménytársadalom ezáltal válik az önkizsákmányolás társadalmává, mert a kiégésig facsarjuk magunkat, hiszen ott van egy határtalan lehetőség, ugye ez, amit korábban is mondtam, ez a kell helyett a lehet, az állandó potenciál, aminek nincsen mértékegysége, nem tudjuk ezt megmérni, nem tudjuk ezt számszerűsíteni, ha úgy tetszik, hanem egy teljesen parttalan helyzetbe sodor minket.
A kiégés társadalmat Déri Ákossal beszélgettünk Byung-Chul Han német filozófus Tipotex kiadónál megjelent könyvéről.